Szentkúti úti társ. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt e világ, jöjj segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a hírek után a kegyhely ezévi látogatottságáról hallhatnak, végül Szabó József ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg a ferences vértanukról. Tartsanak velünk! A kegyhely híreiből, eseményeiből. December 7-e és 9-e között Bán Jónás ferences szerzetes vezetésével adventi lelki gyakorlatra várják az érdeklődőket a kegyhelyen. December 23-a és 26-a között karácsony napjaira a Szentkúti Zarándokház megnyitja ajtaját azok előtt, akiknek nincs kivel ünnepelniük. Idén is szeretettel várnak minden idős, egyedülálló, magányos embert a kegyhelyen, karácsonyi programokkal, közös ünnepléssel. Részletes program december elején várható a kegyhely honlapján. Január 11-e és 13-a között ismét Böjte Csaba atya tart lelki gyakorlatot a kegyhelyen. Részletes program decemberben várható a kegyhely honlapján. Február 22-e és 24-e között gyermekre vágyók számára tartanak lelki gyakorlatot a kegyhelyen, melynek célja a gyermek nélküliség problémájával küzdő házas párok figyelmének Krisztusra irányítása, és hogy felismerjék, hogyan segíti ezt az útjukat az egyház tanítása. A lelki gyakorlatot dr. Csépányi Gábor pap, orvos, teológiai tanár, és a NAPRO csoport tartja. Azon gyermekre vágyó házas párokat várják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az egyház tanításának fényében. Részletes program januárban várható a kegyhely honlapján. A programokról, részvételi díjakról bővebb információ az info@szentkut.hu e-mail címen, illetve a 06-32-418-029-es telefonszámon kérhető. A Nemzeti Kegyhely új létesítményei idén is lehetővé teszik, hogy szeretteinek ajándékutalványt vásároljon karácsonyra, születésnapra. A 2015-ben felújított, saját fürdőszobás hotelszobák a zarándokházban kiváló kikapcsolódást jelentenek minden vendég számára. Szentkút különleges természeti atmoszférája igazi lelki és testi feltöltődést ígér. Az ajándékutalvány tartalma 2 nap, 1 éjszaka, 2 ágyas szobában, teljes ellátással 2 fő részére. Az ajándékutalvány ára 17 000 forint. Felhasználható 2019-ben előre egyeztetett időpontokra. Természetesen több éjszakára is igényelhető. Információ és utalványrendelés az info@szentkut.hu címen. Műsorunk folytatásában a Kegyhely látogatottságáról és a zarándokhely fejlesztési terveiről Orosz Lóránt Kegyhely igazgatót Szerdahelyi Csongor kérdezi. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Ilyenkor már a nagy búcsús szezon lecseng. Mik a tapasztalatok? Honnan jönnek a zarándokok? Mennyire egyenletes a jövetelük, és geográfiailag is, vallási néprajzilag is érdekes, hogy kik milyen időközönként és milyen módon keresik fel a Kegyhelyet. Erre lennék kíváncsi, Loránd atya.
Szentkúton az utolsó ilyen, az ősz folyamán az utolsó nagyobb megmozdulás, az mindig Minden Szentekhez és Halottak napjához kötődik. Van Szentkúton egy kis temető, amit szintén rendszeresen látogatnak az ott nyugvóknak a hozzátartozói, illetve sokan, akik nem tudnak eljutni a szeretteik sírjához, azok kijönnek Szentkútra és ott vesznek részt a szertartáson, ott gyújtanak egy gyertyát a szeretteik emlékére. Ebben az évben sikerült a búcsús csoportok jelentős részét regisztrálni, ami nem mindig egyszerű, hiszen egy nagy búcsún sok csoport jön, közben más teendők is vannak, de a csoportok jelentős részét sikerült, a búcsúvezetőktől elkértük az ő származási helyüket, ha így tetszik, hogy honnan jött a csoport. Őket majd a tavasz folyamán meg fogjuk hívni egy egynapos lelki programra, egy lelki napra, ami beszélgetésre, ismerkedésre is, és továbbképzésre is nyilván lehetőséget ad. Ezeknek az adatoknak az összegzéséből ez kiderült, hogy a csoportok nagy része honnan érkezik. Nyilván ez a mondjuk a hagyományos búcsús csoportoknak kb. 80%-át jelenti, de a csoportos érkezők mellett legalább ugyanolyan számban, hanem többen érkeznek egyénileg gépkocsival, akikről nincs ilyen kimutatásunk. Na most ezeknek az adatoknak az alapján a nagy része, a zöme a Szentkútra jövő búcsús csoportoknak, az a Szentkútnak a körülbelül olyan 100-150 kilométeres körzetéből jön. Tehát ez érinti Nógrád megyét, Pest megyének a keleti részét, Szolnok megye, annak is inkább a középső és északi része, Heves megye egésze, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmárnak a nyugati része. És Dél-Szlovákiának a magyar lakta területei, tehát egészen Bodrog köztől egészen a Mátyusföldig Csallóközig. Tehát ez az a terület, ahonnan ők jönnek. Ezt tudtuk nagyjából eddig is, ez a tudásunk egy kicsit pontosabbá vált.
Tehát az Egri Egyházmegye, a Váci Egyházmegye, és kicsit talán a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, ez a terület az, ahonnan a többsége a zarándokoknak jön.
Úgy van, illetve ez kiegészül az új szlovákiai egyházmegye felosztás nyomán, a Beszterce-Bányai, a Rozsnyói és a Kassai Egyházmegyének a magyar nyelvű híveivel.
Nemzeti kegyhely, tehát az lenne a cél, hogy a Dunántúl is egyre inkább, meg a Délalföld is egyre inkább jelen legyen. Mit próbál tenni Szentkút, hogy a köztudatba jobban átmenjen, hogy van Szentkút, hogy megújult Szentkút, 21. századi körülmények között élhetjük meg hagyományos hitünket a búcsújárás során Szentkúton?
Nyilván megpróbálunk jelen lenni a Szentkút újság révén, ami évente kétszer kerül kiadásra, és az új emberrel együtt kerül az olvasók kezébe. Ez nagyjából eléri azokat, akik az új embernek az előfizetői, illetve akik megvásárolják az új ember újságot. Azon kívül nyilván a katolikus médiumokban, Magyar Kuriron próbálunk jelen lenni, de én azt gondolom, hogy az, hogy hagyományos búcsús csoportok hova járnak, ez vidékenként eléggé bevett. És ezen Dunántúlnak megvannak a saját búcsújárójai, Dél-Dunántúlnak ott van Mária Gyűd, azután ott van Segesd, akkor a Dunántúlnak egy jelentős része Mária Celbe jár, az Alföld déli része az Mária Radnára jár, nyilván ahogyan ezt a körülmények engedik. De mégis én azt gondolom, hogy így fokozatosan szépen vannak azért a Dunántúlról és az Alföld déli részéről is búcsúsok. Szerintem az egyénileg érkezők, vagy kis csoportba érkezők között többen vannak, mint ezekben a hagyományos, klasszikus értelembe vett búcsús csoportok között.
A felújítás végbe ment, de vannak még hiányérzetei Lóránt atyának. Erről korábban egyszer beszélgettünk, hogy van egy elegáns zarándok szálloda, vannak csoportos helyek, de a családi bungallókat tervezik. Hol tart ez az elképzelés, hogy meg talán egy játszótérről is szó volt?
Úgy van, játszóterek, sportpályák, illetve apartmanok, lakásoknak az elhelyezése, illetve egyéb tájépítészeti elemeknek az elkészítése lenne a második ütemben. Ez jelen pillanatban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél van egy pályázatunk, amelyik a tervezési fázisban van, és a tervezésre kiutalt összeget azt megkaptuk. Jelenleg folyik a tervezőknek a pályáztatása, és hát utána reményeink szerint ez belátható időn belül ez valóban elkezdődik a beruházás. Ennek része egyébként egy napelempark is, amelyikkel az egész kegyhelynek az energetikai ellátását tudnánk biztosítani.
Tervek tehát vannak, és nyilván a következő évi búcsús szezon tervezése is folyamatban van a téli hónapok során. Mikor kezdődik a jövő évi szezon?
A búcsú szezonnak, a jövő évi szezonnak az indulása az pünkösd, az első nagyobb búcsunk, de gyakorlatilag a húsvéti szent három nappal. Szentkúton is megélénkül az élet, ha úgy tetszik, ez egy bentlakásos, háromnapos kísért, olyan értelemben, hogy a szertartások magyarázatával kísért ünneplés, ami mindig nagyon szép szokott lenni. A testvérek nagyon nívósan, zeneileg is, és liturgikusan is nívósan rendezik meg. Erre is nyilván mindenkit szeretettel várunk.
Most Szabó József ferences katekézisét hallgathatják meg azon ferences szerzetesekről, akik 1944 és 1954 között haltak vértanú halált.
Krisztusban, kedves testvérek! Nem volt könnyű feladat, amikor Peregrin atya arra kért, hogy ezt a mai elmélkedést vállaljam el, hiszen a rendi életünkben a hozzánk tartozó testvérek híre, meg egyebek azért úgy oda-oda ér hozzánk, és amikor az ember belép egy ilyen közösségbe, a ferences rendi közösségbe, akkor egy hatalmas ajándék kosarat kap meg, hiszen abban Szent Ferenc atyánk életétől kezdődően az Isten sokféle ajándékot ad át nekünk. És az elmélet, meg a történetek, amiket megkapunk, azok úgy oda csapódnak hozzánk, oda tartoznak hozzánk, de mégis nagyon fontos, hogy mivel találkozunk személyesen. És ez a személyes találkozás a vértanúkkal, az előttünk járóknak a tanúság tételével azért mindig olyan nagyon nehéz. Hadd kezdjem olyan történetekkel, ami nem a vértanúság, mindössze, ezt tessék jól érteni, mindössze börtönviselt testvéreim éltek meg. Esztergomi ferences diák lettem 1977-ben, és amikor készültem bevonulni, akkor egy idősebb diáktárs jött el és látogatott meg bennünket az én szülőfalumba, és mondta, hogy ó, nem baj, majd a Puma lesz az osztályfőnök, de nem baj, ki fogod bírni. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát hogy néz ki, stb. És amikor kiderült, hogy Géza atyáról van szó, és az ő alakja egy idősebb, őszhajú, jófésült úriember, és akkor kiderült, hogy egy nagyon fiatal szerzetes rohangálott körbe-körbe. Azt hittem, hogy valami segít, aztán kiderült, hogy mégiscsak ő lesz az osztályfőnököm, Ágoston atya. Akkor volt egy váltás a prefektusi karban. És amikor aztán megismerhettem Géza atyát, akkor olyan nagyon furcsának tűnt. Furcsának tűnt, mert keveset beszélt. Ha megszólalt, néha elakadt a mondatokban. Hát, az ember ilyenkor mindig elgondolja, hogy mi lehet ennek az oka. Aztán mindenféle hülyeséget kitalál. Aztán egyszer csak kiderült, hogy börtönviselt ember. És az is kiderült, hogy hogyan vallatták. Beleállították egy homokkal teli dézsába, és nem volt szabad megmozdulnia. És a homok rosszabb, mint a víz, mert a legkisebb mozdulatra is odább gördülnek a homokszemek, és ha megmozdultak, megverték őket. Sokáig lehettem rendtársa, sokáig, több mint másfél évig, aztán úgy alakult, hogy mellettem ülhetett a későbbiekben, és amikor nagyon nevezetes napon, 1992 Mindenszentek napján halt meg, azt mondta, hogy mit tudtok ti az Isten jóságáról? Azóta is annyiszor elgondolkodom ezen a nagyon egyszerű mondaton. Mit tudunk az Isten jóságáról? Mi az, ami megérint bennünket? Mi az, ami úgy magával ragad bennünket? Amikor egy fiatalember belép a szerzetes rendbe, akkor ráteszi az életét arra, hogy odaadja magát az Istennek azon az úton és módon, amelyet az akkori gyakorlata a rendnek magával hoz. Lelkipásztorkodásban, aztán a hívek tanításában, a szentségek kiszolgáltatásában, és ez a mindennapi gyakorlat az, ami élteti az embert. Nem kell ahhoz különleges nagy dolgokat elvégezni, nem kell különleges csodákat kitalálni és valamit megépíteni ebben a mindennapi dologban, hogy azt, ami éppen a feladat, elvégezze az ember, meg lehet szentülni. és arra teszünk fogadalmat, hogy magunkat a rendi közösségnek teljesen átadva, ott, ahova helyeznek bennünket, ott szolgálunk az Istennek. Horváth Zénó atyáról jegyezték föl, ugye, aki nagyatádi ferencesként kísérte el, elüldözött testvéreit, híveit egészen Gyékényesig, ahol aztán lelőtték, mert nem vette le a rendi ruháját, és úgy kísérte őket, hogy egész életében semmi különlegeset nem csinált. De mindazt, ami rá volt bízva, azt elvégezte. Az volt rábízva, hogy szolgáljon a testvéreknek, azoknak a testvéreknek, akik ahhoz a plébániához tartoztak, a nagyatádi ferences plébániához, és őket kísérte, mint halálig. És nem tagadta meg Krisztusát, nem tagadta meg magát, azt, akinek szolgált, nem vette le a habitusát. Sőt, egyházmegyés paptestvérét figyelmeztette, hogy Pali atya, ne tagadd meg Krisztust, ne vedd le a reverendát. Vele szemben azért a rendi testvérek között vannak néhányan, akik mégiscsak tettek különlegességet. Krisztel Rafael atya, akit szintén a vértanúk között tisztelünk, nagy zsidómentő volt. Annak idején a vészkorszakban budai házfőnökként, Buda Margit körutat kell érteni, sok-sok embert befogadott abba a rendházba, pincékbe, és nem csak, hogy befogadta őket, hanem a rendházban gondoskodott is róluk. Volt, akiért hosszú utat járt be, egészen Mosonmagyaróvárról, hozta vissza a szerelvényről, és ő adott neki mellevelet, fölhasználva vatikáni és svájci ismerettségét. És amikor egyszer Hilár testvér a Margit körúti szakácsot kérdezte, hogy de hát testvér, mennyi tartalékunk van? Meddig tudjuk etetni az embereket? Akkor Hilár testvér azt mondta, hogy ha mindenkit etetünk egy nap, ha csak a rendháznak főzök, akkor egy hétig. És Rafael atya azt mondta, jó, akkor addig eszünk, amíg a többieknek van, mármint a rendtagok. Sors közösséget vállalni azokkal, akik üldözést szenvednek, bizony nagyon fontos. Meg kell emlékeznünk kis Szaléz atyáról három dolog miatt is. Egyrészt a hihetetlen elköteleződése miatt, amivel a tehetséges ifjúságot föl akarta karolni. Először csak a rendben megalapította Pécsett a kollégium szeráfikumot, a rendi növendékek számára egy olyan lehetőséget biztosítva, hogy minél több és minél képzettebb testvér legyen. Nagyon sok ferences atya köszönheti annak, hogy diplomája lett, doktorátusa lett Rómában, Magyarországon, hogy őt kiválasztotta. Szántó Konrád atya, aki teológiában tanárom volt, mindig nagy-nagy lelkesedéssel mesélt Szaléz atyáról, arról a tervről, hogy hogyan és miképpen segítse az embereket. Ez volt a rendi vonala, aztán utána ő a ifjúságot is össze akarta fogni, a nem rendi ifjúságot, ezért hozta létre a Kedimet, azt a mozgalmat, amely a keresztény ifjúságot akarta összefogni és krisztusi szolgálatra biztatni. Ez nem tetszett a hatalomnak. És a harmadik ilyen nagyon fontos és lényeges momentum az ő életében, hogy egészen oda akarta adni magát Istennek. Feljegyezték róla, hogy kezdettől fogva nagyon-nagyon szorosan kötődött az ő urához. És mindent megtett azért, hogy ebben a hűségben kitarthasson. Találkoztam olyan rendtársal is, aki nem tudta elfogadni ezt az elköteleződést. Szaléz atya annyira szent szeretett volna lenni, hogy úgy járt, mint a szentírási ember, az igaz ember. A létével fölhívta a figyelmet arra, hogy hát bizony muszáj lenne jól élni, olyan módon élni, ahogyan az Isten vezet bennünket. És hát azért mindig vannak kényelmesebbek a rendben, mint például én, akik úgy azért, ha lehetőség szerint nem kell túlzásba vinni a regula megtartását, hát jó lesz ez így is. És az ilyenek engem is bánt, hogyha egy olyan testvér van körülöttünk, aki olyan nagyon szépen megéli a regulát, a szabályokat, és olyan jól elénkéli, hogy milyen lelkesen kellene megélnünk az Istenhez való tartozást. És bizony ez néha ellentéteket szül. És ez a rendtárs is mindig mondta, hogy hát, a szaléz az mindig túlzó volt. Az Isten szeretetében, kedves testvérek, nincsen túlzás, mert az Isten annyira szeret bennünket, hogy megváltott bennünket. Károly Bernát atya az egyik leghíresebb a vértanúk közül, hiszen életében nagyon sok területen szolgált. A legnagyobb talán a missziós küldetése, hiszen ő Kínában is járt, és amikor onnan hazatért, akkor elsősorban ennek a missziónak az ügyét akarta föllendíteni. Éppen ezért lett a Ferences Missziók Országos Ügyvivőségének a vezetője. A nyomdánkat úgy alakította, hogy az minél tökéletesebb legyen, minél inkább tudja szolgálni a misszió ügyét. De mindig megtalálta azt, ami éppen rá vonatkozott, ami éppen a legfontosabb volt. Amikor kellett, akkor mentette a zsidó testvéreket, amikor kellett, akkor olyanokat gyóntatott, akiket, bocsánat a szóért, nem illett. Ellátta azokat a politikailag üldözött embereket, akiket más nem mert. Természetes, hogy az akkori hatalomnak ez nem tetszett. Letartóztatták és meghalt a börtönben. Géza atyával, Aurél atyával, akiket személyesen ismerhettem, tartóztatták le a hatvani házfőnököt, Krizosztom atyát, aki elsősorban azért lett a vértanúk elsője, mert olyan nagyon egyszerűen állt ott. Hatvani lázadás, így nevezi a történelem írás, amikor a Rákosi rendszer meg akarta félemlíteni egyrészt a katolikus egyházat, másrésztről a magyar vasutasságot. És amikor ezt beteljesítették 60-ban, hiszen a ferencesek védelmére 60 városa összegyűlt, ott a kolostor körül, az új hatvani kolostor körül, akkor maga Péter Gábor utazott le, hogy ezt az egész lázadást úgymond leverhesse. Vagyis olyan bosszút és olyan vérengzést ígérve és lehetővé téve, amely akkoriban is szinte példanélküli volt. Jellemző, hogy az egyik, ugye két rendtartomány volt abban az időben Magyarországon, az egyik volt a Dunántúlon a Mariánus rendtartomány, és volt a Kapisztránus rendtartomány itt ezen a vidéken. És az egyik Mariánus atyát menteni kellett, mert tett valami megjegyzést, és mondták, hogy hát jó lenne, hogyha valamelyik másik kolostorba bújhatna el. És szegényt éppen az új hatvani kolostorba helyezték, nem sokkal később a hatalom elvitte onnan. Mindegyik őket elítélték, de csak Krizosztom atya halt meg abban az üldöztetésben. Kedves testvérek, amikor ezekről beszélünk, akkor meg kell jegyeznünk, hogy a vértanúság, mint a teljesedése a fogadalmaknak, az egy nagyon fontos dolog. De szegény Szent Ferenc atyánknak nem sikerült vértanúnak lenni. Mert miről is szól a vértanúság? Arról szól a vértanúság, hogy amikor befejezem itt a földön az életemet, akkor egyből megkezdhetem az örök életemet. Hiszen aki vértanúja lesz Krisztusnak, az rögtön üdvözül. És nagyon sokan vagyunk így, kedves testvérek, akik szeretnénk magunkat bebiztosítani arról, hogy minden rendben van az üdvösségünkkel. Szent Ferenc is ezt akarta. Nem jött neki össze. Elindult ő többször is a törökhöz, hogy hát majd ott úgyis meggyilkolják. És akkor ő vértanú lesz. Nem így működik. Azt gondolom, hogy az az elhatározás és odaadottság, amelyet mi szerzetesek a fogadalmainkban megteszünk, az egy lehetőség az Istennek, hogy kiteljesítsen bennünket. De ez nem olyan, hogy egyből oda tudok ugrani a vértanúsághoz. Nagyon ritka az, amikor a fiatal növendékek ezt meg tudják tenni. Van rá példa, hiszen a siroki briekben, Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjéhoz nagyon közeli helyen ferences testvéreket öltek meg Tito partizánjai, és ott nagyon sok fiatal szerzetes is, növendék szerzetes is vértanú halált szenvedett. De a nagy része a vértanúságnak egy fejlődési folyamatot is bejár. Be kell járnunk ahhoz, hogy igazán eljussunk annak fölismerésére, hogy milyen nagy az Isten kegyelme, miképpen tud igazán magához ölelni bennünket. És itt a vége felé a kedves testvérek engedjenek meg egy személyes történetet a vértanúságról. Ahogyan említettem, ferences diák voltam, utána pedig bejelentkeztem, fölvettek a rendbe, majd 2 év után jött a behívó. A behívó a magyar néphadseregbe, a kortársak és kicsit idősebb férfiak nagyon jól tudják, hogy ez mit jelentett. Rendes helyre vonulhattam be, első lépcsős laktanyába, Zajdára, akik nem voltak arra, azok nem tudják, hogy ez lentit jelenti, lentibe voltam katona. Mégpedig akkor, amikor azért a világban nem volt akkora rend. Akkoriban volt az afgán válság, a lengyel válság, és többször megtörtént, hogy a riadónkat, ami ugye gyakorlás és bohóckodás, nem fújták le. Nem lehetett tudni, hogy egyszer csak nem indulunk-e valahova. És egyik alkalommal nagyon kedves, későbbiekben baráti szállak fűztek a százados elvtárshoz, közli velünk, ha, atyák, ha mégiscsak riadó lenne, akkor magukat rögtön lelövöm. Néztünk, hogy százsertás, jól értettük? Igen. Maguk úgyis megtagadják a parancsot, nekem is könnyebb, maguknak is könnyebb, semmi gond, nincs harag, lelövöm magukat. Amikor így megcsapja az embert annak a szele, hogy akkor most azért, csupán azért, mert személyében elkötelezett és Istenhez tartozó ember így akarnak vele bánni, akkor muszáj elgondolkodni, hogy hogyan is van ez. És ahogyan említettem, bizony ahhoz egy picit föl kell készülnünk, előbbre kell jutni a fogadalmainkban, meg minden olyan kizáró tényezőt, ami elbizonytalanít bennünket, hogy akkor tényleg Krisztushoz tartozom-e, ki kell zárni. Beszélgettünk utána teológus testvérekkel, nem csak ferencesek voltunk ott, hanem egyházmegyés paptestvérek, reformátusok, evangélikusok, mindenki. És azt mondtuk, hogy hála Isten, hogy a mi tisztünk ilyen karakán volt, és kimondta mindezt. Hiszen fejben, lélekben készülni kell arra, hogy azt az elköteleződést, amit elvállalok, hogy én Krisztus nevében állok ki, és Krisztus nevében lépek oda mindenkihez, azt ilyen egyszerűen megtehetem. Hála Istennek nem volt olyan harci riadó, ami továbbment volna, úgyhogy most elmondhattam még ezt a kis történetet. Kedves testvérek, a ferences vértanúink példája arra kell, hogy biztasson bennünket, hogy az az elköteleződés, amivel Isten iránt vagyunk, és ami keresztségi fogadalmunk, keresztségünkből és a szentségekből adódik, azt ki tudjuk teljesíteni. Kérjük a ferences vértanúk közbenjárását, hogy ebben a szolgálatban, életünkben úgy tudjunk megerősödni, hogy méltók legyünk tanúságot tenni megváltó Krisztusunk szeretetéről. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kuti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkút.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, december 8-án, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Szegi Áron. A viszonthallásra!